Kedves hallgatóm! A Filemonhoz írt levél 7. versét olvassuk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Pál apostolnak sok örömet és vigasztalást szerzett Filemonnak a hívők és az ő iránta való szeretete. A szentek szíve érzékelteti az ember teljes pszichológiai természetét. Ez a hívők belső élete, amely nagy mértékben megelégedetté vált általa. Nyilvánvaló, hogy Filemon olyan ember volt, akitől könnyen lehetett szívességet kérni. Krisztusban való hitének és a testvérek iránti szeretetének a híre még Rómába is eljutott, amikor Pál börtönben volt. Háza olyan lehetett, mint valami oázis a sivatagban, mert ahogy Pál kifejezi ezt, Filemon felfrissítette Isten gyermekeinek a szívét. Pál egy nagylelkű keresztjéntől most azt kéri, hogy legyen még nagyobb lelkű, mint addig volt. Ez azt jelenti, hogy minél bőkezűbb valaki, annál többet ismerhet meg Krisztus gazdagságából. Krisztust nem a tudós ismeri a legjobban, de még csak nem is az a szent, aki napjait imádságban tölti, hanem az az ember, akinek a szíve jó indulattal van tele embertársai iránt. Csodálatos keresztjének vannak mindenütt a világon, akikkel már volt lehetőségem találkozni a saját otthonaikban, és lelki közösségünk volt egymással. Ez lelkipásztori szolgálatomban az egyik legnagyobb örömet nyújtotta. Filemon megvendégelte otthonában az evangélistákat és konferenciai előadókat. Csodálatos egyéniség volt. Krisztusban tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is Krisztusért. Filemonhoz írt levél, 8. és 9. vers. Pál szeretettel teljes kérést intéz Filemonhoz Onézimoszért. Nyilvánvalónak tűnik, hogy Filemontól könnyű volt szívességet kérni. Most érkezik el a levélírás céljához. Diplomatikusan, óvatosan és kedvesen közelíti meg a témát. Háromféle módon indokolja Onézimosz érdekében írt kérését. A szeretet miatt. Ez Pálnak a Filemon, mint Krisztus Jézusban nyert testvére iránti szeretete. Mert ilyen vagyok én, az öreg Pál. Pál csak a 60-as éveiben járt, de öreg ember volt. Sokat szenvedett, és üldözték, mint Krisztus misszionáriusát. Ez megöregítette. Pál ezt mondja Filemonnak. Tudod, most már öreg vagyok. Fogoly is Krisztusért. Nyilvánvaló, hogy nem mehetett személyesen Filemonhoz. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem, Onézimoszért. Filemonhoz írt levél, 10. vers. Pál az ő fia érdekében könyörög. Pál nem volt nős, de sok fia volt. Timóteust és Tituszt fiainak nevezi, és most Onézimoszt is. Ezek az ő lelki gyermekei. Onézimoszt ő vezette az Úrhoz. Jól lehet, saját maga börtönben volt abban az időben. Pál azt mondja Onézimoszról, hogy őt a fogságban szülte. A rabbik ezt tartották. Ha valaki a törvényt tanítja a fele barátja fiának, a Szentírás ezt annak tekinti, mintha ő szülte volna a fiút. Valakit Jézus Krisztushoz vezetni éppen olyan rendkívüli dolog, mintha életet adna egy gyermeknek. Boldog az a szülő, aki gyermeket hoz a világra, és az is, aki aztán az örök élethez segíti azt a gyermeket. aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. Filemonhoz írt levél, 11. vers. Az Onézimosz név jelentése az, hogy hasznos. Pál itt szójátékot alkalmaz, ami nagyon csodálatos. Ezen a téren szakember, mivel Onézimosz neve szó szerint azt jelenti, hogy hasznos. Pál ezt mondja, amikor a tied volt ez a hasznos, akkor nem volt mégsem a tied. Most, hogy nincs hasznosod, igenis van hasznosod. Látod, a rabszolga Onézimosz nem volt nagyon hasznos. Nem dolgozott, mert nem tetszett neki. Nem vitte bele a szívét, és feltételezem, hogy ezért nem hibáztathatjuk. Most azonban Pál úgy küldi vissza Filemonhoz, mint hívőt, ahogy mondja, most hasznos lesz neked, de nem szeretném, ha úgy fogadnád vissza, mint rabszolgát. Visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet, pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Filemonhoz írt levél, 12. és 13. vers. Pál arra kéri Filemont, hogy fogadja úgy Onézimoszt, mintha Pált fogadná. Most Pál elismeri, hogy szerette volna megtartani Onézimoszt. Talán Pál ezt mondta. Először arra gondoltam, hogy ez az ember tudja, hogy miként kell szolgálni, és nekem szükségem van valakire. Itt vagyok a börtönben, öregen, betegen, és még fázom is. Ez a fiú segíthetne nekem. Először meg akartam tartani magamnál, és csak tudatni akartalak, hogy itt van velem. De Pál ezt nem tudta megtenni. Ezt mondja, döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted, ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Filemonhoz írt levél, 14. vers. Pál ezt mondja, nem tarthattam meg Onézimoszt, mert nem lett volna helyes. Jól lehet, gondoltam erre. Ha önként visszaküldött hozzám, azt nagyon jól teszed. Vajon visszaküldte-e Filemon Onézimoszt Pálhoz? Ez megint olyan kérdés, amire nem tudunk válaszolni. Azt hiszem, hogy igen. El tudom képzelni, hogy a következő Rómába induló hajón ott volt Onézimosz, és sok mindent magával vitt, hogy enyhítsen Pál nehéz helyzetén. Hiszen talán azért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyerd. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Filemonhoz írt levél, 15. és 16. vers. Mivel Onézimosz hívővé lett, Filemonnal való kapcsolata és helyzete megváltozott. A római törvény szerint még mindig rabszolga, de Filemonnak ennél több. Most már szeretett testvér. Ez a vers a következő verssel együtt a legnagyszerűbb illusztrációját mutatja a teljes helyettesítésnek és átruházásnak. Pál könyörgése mögött az a könyörgés van, amit Krisztus intézett az Atyához a bűnösök érdekében, akik bíznak Krisztusban, mint megváltójukban. Azok a bűnösök ugyanazt a helyzetet nyerik meg, mint ami Krisztusé. Minket elfogadott, mint szeretett gyermekeket. Efézusi levél, 1. rész, 6. vers. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Filemonhoz írt levél, 17. vers. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint ahogy engem fogadnál. Te mindig a vendégszobában adtál nekem helyet. Ne küld ki őt a hidegre, helyezd el őt a vendégszobában. Ha pedig valamivel megbántott vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Filemonhoz írt levél, 18. vers. A hitelkártyát napjainkban kezdik bevezetni. Csak nem mindent megvehetünk hitelkártyával. A hitelkártyákat olyan széleskörűen használják, hogy az egyik étteremben föltettek egy hirdetést, pénzt is elfogadunk. Pálnak is volt hitelkártyája. Azért volt hitelkártyája, mert hitt Krisztusban. Pál ezt mondja, ide figyelj, Filemon, ha Onézimosz ellopott tőled valamit, vagy helytelenül cselekedett, akkor írd át az én számlámra, írd a hitelkártyámra. Milyen csodálatos ez a kép. Amikor Istenhez jöttem üdvösségért, hallhattam, amint az Úr Jézus Krisztus ezt mondta, ha helytelenül tett, és ha valamivel tartozik, helyezd az én számlámra. Krisztus a kereszten kifizette az adósságot bűneimért. De ez még nem minden. Biztos vagyok benne, hogy az Atya ezt mondta. Ez az ember nem alkalmas a mennyországra. Aztán az Úr Jézus így válaszolt. Fogadd őt úgy, mint engem. Ez foglalja magában az, hogy Krisztusban vagyunk. Isten elfogadott minket az ő szeretetében. Milyen csodálatos képe ez annak, hogy az Atya és az Úr Jézus Krisztus elfogadott téged és engem. Ezért olyan drága ez a levél. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Filemonhoz írt levél, 19. vers. Én, Pál, saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Az Úr Jézus Krisztus az életét adta és vérét ontotta, hogy kifizesse teljes bűntartozásunkat. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Pál vezette Filemont az Úrhoz. Hogy tudna ezért eleget fizetni Pálnak? Itt a 19. és 20. versben Pál humorát figyelhetjük meg. Azt mondja, hogy Filemon még a lelkéért is tartozik neki, mert ő vezette Krisztushoz. Vajon nem húzhatná-e most belőle valami kis hasznot? Pál kedves mosolyjal mondja, Filemon, te sokat kaptál tőlem, hadd kapjak most én is valamit tőled. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Filemonhoz írt levél, 20. vers. Pál Onézimoszért könyörög. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Filemonhoz írt levél, 21. vers. Mint ahogy látod, ez személyes levél, és bizonyos értelemben mindnyájan Filemon válla fölé hajolva olvassuk ezt a levelet. Pál kifejezi iránta való bizalmát, és ténylegesen úgy érzi, hogy Filemon még többet is tesz a kéréseinél. Az igazi keresztények jellemzője, hogy többet tesznek, mint amit elvárnak tőlük. Jézus kér minket arra, hogy tegyük meg a második mérföldnyi utat is. Talán egyesek közülünk azért olyan szegények mostanában, mert zsugoriak voltak az Úr iránt. Ő bőkezű irántunk. Nekünk is bőkezűnek kell lennünk. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Filemonhoz írt levél, 22. vers. Pál reménykedik abban, hogy megszabadul a fogságból. Kéri, hogy imádkozzanak ezért. Mivel ezt a levelet valószínűleg Pál első római bebörtönzése alatt írta, később megszabadult, és bizonyára személyesen is meglátogatta Filemont. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkhosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Filemonhoz írt levél, 23., 24. és 25. vers. Ez a gyönyörű levél a kölcsönös barátoknak küldött személyes üdvözletekkel zárul. Miért maradt meg az a kis papíruszlevél? Miért kerül bele ez a félig személyes, félig hivatalos levél a páli levelek listájába? Nem foglalkozik nagy tanokkal, nem támad nagy eretnekséget, hanem Pál kétségtelen levele egy emberhez és gyülekezethez. Valószínű, hogy Pál apostol első levélgyűjteményét Efézusban állították össze, körülbelül az első század fordulójánál. Akkor ezeket ki is adták. Akkor volt Onézimosz Efézus püspöke, és lehetséges, hogy Onézimosz igyekezett arra, hogy ez a levél is bekerüljön a gyűjteménybe, mert soha nem akarta elfelejteni, hogy Isten mit tett vele az ő kegyelme által. A püspök elmondja a világnak, hogy valamikor szökött rabszolga és tolvaj volt, de megtalálta életét Krisztusban, és íme eszközévé lehetett. Bár saját gyalázatát is elmondja, de csak azért, hogy Isten dicsőségét öregbítse. Pál apostol Krisztus nevével és szellemével itatja át a levelet. Krisztus neve összesen 10-szer fordul elő ebben a levélben, mert Krisztus Jézus, Úr Jézus Krisztus, Úr Jézus Krisztus, tehát 4 fajta variációban jelenik meg Pál apostol szeme előtt, amikor e levelet írja. Pál Krisztussal van tele, és ő valóban semmi másról és senki másról nem akar tudni és prédikálni, csak Krisztus Jézusról. Ha valaki érdeklődnék a mi vallásunk lényege felől, nagyon kérek minden érdeklődőt, hogy csak Krisztust említse, és igyekezzen Krisztusban élni. Levélez mindnyájunknak, és megkérdezi tőlünk, hogy Krisztusban élünk-e már. Ez örök életünk kérdése, mert csak Krisztus által fogad el minket mennyei atyánk. Még külön ki kell emelnünk e levél alapján azt a bizalmat, amiről Pál apostol bizonyságot tesz. Először megbízik Onézimoszban, a szökött tolvaj rabszolgában. Azért bízik benne, mert hisz Krisztus átalakító hatalmában. Ő mondta, ha a fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek. Pál kész volna magánál tartani Onézimoszt, munkatársává tenni, apostollá nevelni, mert hisz a kegyelem csodájában. Hisz abban, hogy az a hatalom, amely feltámasztotta Jézus Krisztust a halálból, a bűnös embert is új életre alakíthatja át. De a bizalom itt nem ér véget. Bízik Filemon engedelmességében is. Ebben a bizalomban küldi vissza a szökött rabszolgát gazdájához. Nem csak abban bízik, hogy nem fogja őt megbüntetni, hanem abban is, hogy többet is fog tenni, mint amit mond. Pál nem találja ki helyette, hogy mi ez a többlet. Krisztus szeretete rendkívül találékony. Ha engedi Filemon, hogy ez a szeretet működjék az életében, akkor csodákat lát majd odaérkezésekor. Így bízott meg Jézus az ő tanítványaiban. Törékeny, esendő emberek voltak, de rájuk bízta a világ beevangelizálását. Így bízott meg bennünk Jézus Krisztus, hogy a világtörténelemnek ebben a legkritikusabb időszakában miképp viseljük az evangéliumot. Mennyei atyánk megbízott bennünk, mert nem küld utánunk ellenőröket akkor sem, ha teljesen egyedül vagyunk. Milyen jó lenne, ha nem élnénk vissza bizalmával, hanem olyanok lennénk, mint a hű sáfárok, akik az ő uruk távollétében is úgy dolgoznak, mintha rajtuk lenne állandóan uruk szeme. Ő ma is bízik bennünk. Ne legyünk júdások, akik visszaélnek bizalmával, hanem legyünk Péterek, Jánosok, Máték és a többiek. Isten bizalma szárnyakat adhat nekünk. Jézus Krisztus a legnagyobb értéket bízta reánk, amikor az evangélium hirdetését adta át nekünk. Imádkozzunk! Kegyelmes Istenem, hálát adok neked egy gyönyörű levélért. Köszönöm, hogy ennek alapján újból tanulhattam, hogy milyen nagy szeretettel szeretsz minket, és milyen nagy bizalommal adod át nekünk a te drága kincsedet, az evangéliumot, hogy továbbítjuk az embereknek. Segíts bennünket, hogy ne éljünk vissza bizalmaddal, hanem legyünk hálás, engedelmes, szeretettel teljes gyermekeid. Ámen.